Napsütéses vidám reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 7 perc van ez a Sunshine FM, a keltetőben pedig információra éhesen ücsörgünk, hogyha látok bármit közlekedés közben, ami minket is érinthet, vagy a többi autóst, akkor írjatok 0670 707994. Egyelőre nagyon csendesnek, békésnek tűnik a város, bízunk benne, hogy ez így marad, sok türelmet és biztonságos célbaérést kívánunk mindenkinek. Na, meg azt, hogy a parázsviták is hamar megoldódjanak, esetleg a társasházakban. Mint az előző óra végén már említettük, hát arról beszélgetünk, hogy sok-sok tévhit övezi, hogy most a társasház beleszólhat-e abba, hogy tartunk-e kutyát, hány kutyát tartunk a lakásunkban vagy albérletünkben. Ugye a békés együttélés sokszor eldurvulhat pontosan ezzel kapcsolatban, mert valaki azon a véleményen van, hogy bárki bármennyi kutyát tarthat, más pedig úgy van vele, hogy hát a lakóközösség majd ezt meghatározza, hogy hány ebb lehet a lakásban, vagy egyáltalán a házban valaki tarthat-e. Na, mivel mi ebben nem nagyon tudtunk zöldágra vergődni, ezért hívtunk segítséget dr. Bede Péter ügyvéd személyében. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, szóval akkor van bárkinek beleszólása abba, hogy én hány kutyát, milyen testű, milyen méretű kutyát tartok?
Természetesen van, tehát a lakóközösség a házi rendben meghatározhatja a társasháznak a mindennapi szabályait. Itt pontosan erről van szó, hogy azokat a magatartási szabályokat akarja a társasház meghatározni, hogy a békés együttélés, ahogy említetted...
Legyenek fektetve a szabályai.
Pontosan.
Igen. Tehát akkor ez ki van függesztve valahol a házban, mondjuk a földszinten?
Én láttam már ilyet, igen.
Én is láttam, csak ez olyan jól... hosszú volt, hogy nem olvastam el.
Igen. Itt a cikk úgy folytatja egyébként, amire mi támaszkodunk, hogy egy most meghozott bírói ítélet szerint a semmiféle korlátozást nem rögzíthetnek a szervezeti működési szabályzatban ezzel kapcsolatban. Most akkor hogy is van ez? Nekem ez nagyon kínai.
Igen, tehát a szervezeti és működési szabályzatnak a része egyébként a házi rend, és ugye ez a másodfokú ítélet, ez ugye még nem lett jogerős, mert a kúria előtt ezt a társasház megtámadta, és inkább arról beszéljünk, mert végül is az, ami fontos. A kúria azt mondta, hogy a házi rendben igenis lehet szabályozni ezt, viszont a szükségesség arányosság elvét kell követni. Ez azt jelenti, hogy ugye itt egy nagyon fontos alapvető jog ütközik mondjuk a két szomszéd között, ez a magánélethez való jog. Hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, hogy például a társasházban, ez egy nagyon extrém eset, de csak azért mondom, hogy ezzel jól lehet szemléltetni, mondjuk egy 10 lakásos társasházban 9-en allergiásak a kutyaszőrre. Na most ők meghoznak egy olyan házi rendet, hogy a kutyatartás az tilos. Tehát alapvetően ez nem egy tiltott szabályozás, viszont hogyha mondjuk a 10. lakó megérkezik ebbe a házba, és azt mondja, hogy hát egyébként én szeretnék kutyát tartani.
És hoztam annyit, hogy mindenkinek jutna.
nyilván, hogy erről is beszéljünk, hogyha jól tudom, akármennyi kutyát nem tarthatunk lakásban. Igen, de hogyha ő azt mondja, hogy,
hogy ő szeretne, akkor ő megtámadhatja ezt a házirendi szabályozást, és azt mondja, hogy egyébként én minden szabályt be fogok tartani, tehát a kutyám nem fog titeket zavarni, nem fog ugatni, akkor ezt a szabályozást meg lehet változtatni, és ezt el kell tűrnie a többi lakónak pont emiatt, mert ugye az ő magánélethez való joga ezt megengedi.
Jó, és akkor szerinted van esélye 9-1 ellen? Hogy 9 család azt mondja, hogy ők nem szeretnének kutyát, de a 10. pedig mégis. Lehet esélye?
Hát azért mondtam pont ezt, mert nyilván pont így van meghatározva a társasházi szabályozás, hogy a lakóknak az 1/10 kezdeményezhet egy ilyen...
Aha, ez nagyon
egy
jó.
Ilyen,
nagyon
egy
jó.
Ilyet, hogy ugye mondjuk kezdeményez egy rendkívüli közgyűlést, abba indítványozza azt, hogy szeretné megváltoztatni a házi rendnek a szabályozását. Na most egyébként ott, hogyha továbbra is kitartanak emellett, akkor ugye ő megtámadhatja, és akkor majd elindul ez az eljárás, amit a cikk is ír, hogy ők bíróságra viszik ezt az egészet, és akkor a végén majd a szükségesség arányosság elvének megfelelően a bíróság fogja kimondani, hogy egyébként mondjuk az, hogy 9 ember allergiás a kutyaszőrre, akkor ez a házi rendszabály, ez marad, vagy nem?
Jó, és akkor mi van abban az esetben, hogyha ez elhúzódik, de hát közben már a család beköltözött, közben a kutyákat nincs hova tenni, ők is családtagok, velük élnek együtt. Akkor ez így hónapokig, akár évekig is?
Hát akár igen, igen, igen. Lehet. Egyébként ezek gyorsan lefutó eljárások.
Na most maradjunk akkor az ilyen különböző példáknál. Személyes tapasztalat, 2 kutyánk volt, az egyik szomszéd nagyon korrekten, nagyon rugalmasan azt mondta, persze, semmi gond, költözzetek. Ez egy albérlet volt egyébként, erről is beszélhetnénk, hogy például az, hogy albérlet, vagy pedig saját lakás, mennyiben korlátozza a saját jogainkat egy bizonyos lakótéren belül. Na de mindegy, szóval oda költöztünk, vittünk 2 kutyust, az egyik szomszéd nagyon korrekten, tényleg egyből azt mondta, hogy rendben, az alattunk lévő szomszéd azt mondta, hogy rendben, míg a mellettünk másik lévő szomszéd azt mondta, hogy nem, ez így nem oké. Ilyenkor mi van?
Ugye ilyenkor meg kell nézni a házirendet, hogyha a házirend egyébként engedélyezi mondjuk egy vagy két kutya tartását, mert egyébként ez érdekes, mert a kurja is pont ezt mondta ki ebbe a konkrét ügybe, de azt hangsúlyozom, hogy minden ügyet egyedileg bírálnak el. Uh-huh. Tehát jogegységi határozat, ami általánosságban, vagy jogszabály, ami általánosságban megmondja, hogy mondjuk egy társasházi lakásban mondjuk egy-két vagy tíz kutyát lehet tartani, ilyen jelenleg nincsen.
Aha.
Amit említettél, ugye az a korlát, hogy az állattartásról szóló törvény az konkrétan meghatározza, hogy például a kistesti kutyának a tartós tartását legalább 10 négyzetméteres helyet kell biztosítani.
Uh-huh. Ergo, hogyha van egy 60 négyzetméteres lakás, akkor 6 kiskutya lehet
benne? Hát mondjuk akár, az már nagyon igen. extrém, az már nagyon extrém az helyzet.
Ez már valószínű, hogy egyébként ezt a szükségesség arányosság tesztjét már nem állná ki, mert valószínű, hogy 6 kutya egyszerűen egymással elléte nem engedi ezt meg, így van. És a te esetedben, ahogy mondtad ezt a példát, ott valószínű, tehát ott megnéztük volna a házirendet, ha ott például az engedélyezi alapból, akkor nincs miről beszélni.
Uh-huh. Tehát például akkor vita előtt már akkor ezeket van nyitni, nem?
Igen, tehát akár...
Hát itt az itt lakó hölgy azzal védekezett, hogy ő nem lett megkérdezve, hogy mi hozhatunk-e ide kutyát. Mi úgy költöztünk be ebbe az albérletbe, hogy nekünk már a kutyák ott voltak, és hogy ő ezt nézte.
Nem is kell megkérdezni egyébként, mert a magánélethez való jogod az, hogy a magánlakásodban, a külön magánlakásodban mit csinálsz, az a te dolgod. Uh-huh. Ugye, hogyha te nem megfelelően tartod a kutyák zavarják a többi szomszédot, akkor ugye ez a szomszéd ezt jelezheti neked, és hogyha mondjuk te nem teszed meg a megfelelő lépéseket, akkor birtokvédelmi eljárás kezdeményezhet a jegyző elő.
Aha, de akkor nem kell engedélyt kérnem, bekopogtatom, hogy csokolom, tartottam.
Ez csak
kutya?
Az egyszerű együttélés szabálya is, ja, szerint értem. Igen, de egyébként nincs erre kötelezettség.
Zoltán írja, hogy én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy a kutya szocializált legyen, és ne szenvedjenek a lakásban. Sokan olyan kutyát tartanak, amelynek hatalmas a mozgás, illetve foglalkozás igénye, emiatt biztos, hogy a lakásban tartható kutyákat és mennyiségüket szabályoznám. Igen, azt hiszem, hogy erre Zoltán választ is kapott, azáltal, hogy mondtad, hogy a kiskutya 10 négyzetméter, közepes testű 15 négyzetméterenként, a nagy meg 20.
Na most jött egy másik érdekes kérdés. Mi a helyzet akkor, hogyha egy kertes házban, albérletben vagyunk, viszünk oda kutyát, és az a kertes ház tulajdonosa ebben nem egyezik bele?
Hát egyértelmű.
Ezt akartam mondani, így van. Tehát ugye tehát a bérleti szerződés az két fél közötti szerződés. Hogyha a bérbeadó úgymond ezt teljesen megköti, ezzel a bérlő nem tud mit kezdeni. Tehát neki egy másik lakást kell keresni.
Zsolt írja, hogy Bécsben már bevezették, sőt Ausztria több tartományában is, 4 órás úgynevezett tanfolyam, ami igencsak alapszint, hogy hogyan használjuk, hát, bocsánat, ilyen rossz szóval írt, hogy hogyan használjuk a kutyánkat a lakásunkban, tehát hogyan éljünk vele együtt, hogy ne legyen ebből probléma. Szerinted ez itt segítene sok háztartáson, hogyha egy ilyen tanfolyamot elvégeznének az emberek?
Igen, mindenképpen segítene. Ez azért is érdekes, mert mondjuk 40 évvel ezelőtt az, hogy mondjuk lakásban kutyát tartanak az emberek, ez nem is volt téma. Nyilván ez egy újabb keletű dolog, megjelentek a kistestű ölebek, és ez mindennapi téma. Ezért is valószínű egyébként még a jogalkotó se jutott el oda, hogy ezt jogszabályi szinten foglalkozzon ezzel a témával. Ugye mindig egyedi ügyeket vizsgál meg. Egyébként ennek már jelei láthatóak például a kutyatartóknál, mert minden kutyát kötelező transponderrel ellátni, ugye ez a chip, ami igen, alapján egyértelműen igen, meg igen. lehet állapítani, hogy kié a kutya, hol vagy úgymond hol lakik. Tehát ezek már erre jelek. Egyébként nagyon érdekes, mert például a cicáknál, tehát a macskáknál ilyen kötelezettség nincs. Pont tegnap előtti napon találtunk mi is egy cicát, és felhívtam egy kedves barátomat, aki ebben a témában nagyon otthon van, egy kutyaklinikának az egyik tulajdonosa, és ő mondta, hogy a cicáknál ez nem jellemző egyáltalán.
Uh-huh. Ott a chip kötelezettség sem?
Így van. Tehát ő mondta, hogy áthoz nekem egy chip leolvasót, de azt mondja, hogy 9% az esélye annak, hogy le tudunk valamit olvasni. Kutyáknál ez kötelező.
Gondolom azért lehet az, mert a macskák akkor a gondot nem okoznak, akkor a zajt nem ugatnak?
Vagy... Valószínű azért, mert alapvetően feltételezem a lakásba tartás miatt, valamint, hogyha meg külső helyen tartják, akkor meg hát így is úgy is jönnek, mennek. A kutya sokkal jobban az emberhez kötődik. Nem azt mondom, hogy a macska nem, de hogy ilyen szempontból igen.
Ha elragaszkodtunk már a kutyáktól, akkor egy kicsit menjünk el más irányba. Itt például van egy üzenet, ami arról ír, hogy hát nem csak a kutyatartásra vonatkozik ez, hanem mondjuk akár kecskét vagy nyulat is tartott az ember a lakásában. Bizonyítja ez például a sok kidobott nyuszi, amit ugye húsvét táján kap a gyermek.
Így van. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Ugyanazok a szabály, tehát ugyanazok az általános szabályok vonatkoznak a nyúltartásra is, hogyha nem megfelelően tartják, ugye esetleg olyan szaggal jár, aha, akkor ugyanúgy ezeket a birtokvédelmi eljárásokat meg lehet indítani.
És mi van, hogyha nekem egy oldási pitonom van, aminek nincsen mondjuk hangja, de nincsen szaga?
Igen, tehát ezeket nem lehet tartani, ez kifejezetten tiltja a jogszabály, tehát a veszélyes állatokat, így például mérges kígyókat, pókokat, vagy bármilyen olyan állatot, ami az emberi egészségre veszélyes, emberi egészséget, életet és testi épséget veszélyezteti, ezeket tiltja a jogszabály, ezeket nem lehet tartani.
Oké, hát én le is izzadtam. Zsuska írja, hogy családi házban lakunk. Szomszéd beleszólhat-e, hogy legyen-e megkötve a kutyánk? Ha meg nincs megkötve, akkor miért nincs megkötve? Szabályozhat-e a szomszéd?
Nem szólhat bele. Egyébként most ezzel nem is vagyok ilyen mélységi képbe, de én úgy tudom, hogy nem is lehet megkötni
nem
a
lehet,
kutyákat.
Úgy van, hogy 24 órán belül el kell engedned. Ezt azért tudom ennyire biztosan, mert a héten voltak nálunk a szurkolók az állatkínzás ellen
csoportja.
Nem nálunk, hanem itt Sényői iskolában előadást tartani a felelős állattartásról, és pont ezt mondták, hogyha meg is van kötve a kutyus, mert nyilván vannak olyan kutyák, főleg vidéken jellemző ez, akkor legyen az, hogy 24 órán belül el kell engedni. Petit, jött egy újabb kérdés egyébként hozzá, tök jó, hogy itt vagy, mert úgy látszik, hogy a hallgatók most ezt kihasználják. Mi van akkor, hogyha eldurvul a vita, és már nem lehet épp szóval értelmes beszélgetés keretein belül rendezni a dolgokat?
Igen, tehát ahogy említettem, az önkormányzati illetékes jegyzőnél lehet birtokvédelmi eljárást kezdeményezni arra hivatkozással, hogy ugye a mi magánlakásunkban, a mi magánéletünket a szomszéd zavarja folyamatosan. Uh-huh. Ugye ennek erre van egy egyszerű formanyomtatvány, ezt be kell küldeni a jegyzőhöz, aki kijön helyszíni szemlére. Egyébként azért mondtam, hogy a birtokvédelmi eljárás gyorsan lezajlik, mert itt napok határidők uh-huh. vannak, de nem 50-100 napok, hanem
aha, viszonylag gyorsan.
Így van, és ugye ő rögtön ott ellenőriz a helyszínen, és látja, hogy mi a helyzet, akár hallgatja. Ilyenkor egyébként már érdemes előre, ugye abban a világban élünk, ott van az okostelefon, videófelvételt lehet készíteni, fényképeket lehet csinálni, ezeket kell is, ezeket a bizonyítékokat bemutatjuk ennek az eljárásnak a során, és a jegyző megállapítja, hogy mi történt, és ettől a zavaró magatartástól eltiltja ezt a szomszédot, és ez a nagyon fontos.
Igen, és hát még zárszóként talán annyit megemlíthetünk, hogy nem csak az állattartással lehet problémájuk egyes szomszédoknak, hanem hogyha úgynevezett nem lakás célú tevékenység zajlik a bizonyos lakásban, hanem mondjuk már egy nagy forgalmú irodai tevékenység, akkor szintén ez támadható.
Így van, sőt, egyébként a házi rendbe erre konkrétan lehet szabályokat hozni, tehát ezt a jogszabály effektíve lefekteti, hogy ilyen nagyforgalmú irodahelyiséget ne lehessen. Tehát uh-huh. ezt konkrétan a lakók megmondhatják, hogy ilyet ők nem engedélyeznek az adott társasházba. És ezt például nem tudja támadni sehol, mert hogyha valaki egy ilyen ingatlant vesz meg, ugye azzal azt vállalja, hogy az alapító okiratot, az SMS-t, valamint a házi rendet elfogadja.
Aki esetleg most lakásvásárlás előtt áll, és nincsenek ezzel tisztában, hol találhatják meg ezeket az alapító okiratokat, hogyha mondjuk kinéznek egy lakást egy ingatlanoson keresztül, uh-huh. miképpen tudnak erről tájékozódni? Hogy ugye mégis azért mi az, amit el kell fogadniuk?
Így van. Az eladótól lehet ezt kérni, aki pedig a nagy valószínűséggel a közös képviselőtől tudja ezt beszerezni.
Értem.
Így van.
Köszönjük szépen. Ma is okosabbak lettünk, úgyhogy dr. Bede Péter ügyvédnek köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. És hát az előbb hallottak egyébként remélhetőleg mindenkiben szöget ütöttek, és most már kicsikét képbe tudtuk helyezni a hallgatóinkat is. Ezzel kapcsolatos kérdések, hogyha lennének még, akkor nyugodtan tegyétek fel, mert bárha nem is tudunk rá válaszolni, de Pétert mindenképpen felkeressük.
Záró kérdés. Van egy társasház, ahol hát az egyik hölgy nagyon sok férfi vendéget fogad. Így tudom a legkorrektebben leírni, és hát évek óta nem tudnak ellene mit tenni. Mit tanácsolnál?
Egyébként ez leképezve mondhatjuk azt, hogy egy nagyon nagy forgalmat...
Ez egy üzlet.
Igen. Így van, szó szerint. Tehát ebben már a
legősibb üzlet.
Így van, be lehet kötni. De hát természetesen itt lehet egyébként feljelentést is tenni. Uh-huh. Nyilván még pont egy másik beszélgetésnél, amikor itt voltam nálatok, beszéltünk arról, hogy ugye itt felmerülhet a kerítésnek a bűncselekménye, aha. tehát hogyha valaki úgymond csúnyán fogalmazva futtatja a hölgyeket. Aha. Tehát itt egyébként rendőrségi feljelentést is lehet tenni, uh-huh. és ezzel is meg lehet akadályozni ezt a tevékenységet.
Na, Tomi, remélhetőleg tudtunk neked segíteni.
Sem visszaadom azt az albérletet.
Köszönjük szépen dr. Bede Péternek. Hello hallgatók, maradjatok, 7 óra 21 perc van, és játszunk.